az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
9 óra után 7 perccel itt vagyunk, Pozsony után 20 kilométerre, még foglak titeket, útban Dánia felé, gyerekek, Dani küldte nekünk, azért ja. Az nem akármi, az nagyon szépen szól.
Oda tekertük ezt a 89-et,
menjen. Mi a helyzet a dopingügyel, kérdezi Robi, ugye a sportlövőknél nem nyilatkozik. Senki nem nyilatkozik, igen, mi megúszszuk, szerettük volna megszólaltatni valamelyik sportlövőt, vagy a szövetségtől valakit, egyelőre nem nyilatkoznak, amíg az ügyet ki nem vizsgálják, és le nem folyik a vizsgálat. Azt hiszem talán a Magyar Doping Szövetségtől, akik ugye hát nyilván megszólaltak már az ügyben, hiszen van érintett, azt mondták, hogy minden idők egyik legcsúnyább és mocskosabb ügye van kibontakozóban, a szobába lopózás, a dopingügy és minden összefügg. Meglátjuk, szerettünk volna valakit megszólaltatni, ugyanhogy mi zajlik a sportlövőknél, csúnya az ügy, de egyelőre nem nyilatkoznak. Ezt nekünk tiszteletbe kell tartani. Összeesküvés elméleteket meg nem gyártunk akkor, de azért össze lehetett tenni tegnap, hogy
arra vannak más orgánumok.
Igen, de nincs egyelőre az ügynek ebből a szempontból folytatása. Nyilván a vizsgálat egyértelműen be fogja bizonyítani, hogy mi történt az indiai világkupán, a szobába lopózással, a dopingügyjel, a 45 percig a szobában tartózkodással, az egyik sportlövő a másik szobájában, úgyhogy arra nem kapott engedélyt, aztán egy dopingügy, ahol a sportlövő megbukik. Hát lehet azért itt gondolkodni, hogy mi történhetett.
Fogunk még hallani az ügyről.
Ez egy nagyon csúnya ügy lesz, igen. És valószínűleg, hogy lehet, hogy egy-két ember karrierébe kerül, de hát ez nem szép. Kár ezt, ráadásul az olimpia évében, az olimpia előtt mindegyik tehetséges, jó sportoló, óriási. Egy nagy jövő előtt, meg egy nagy múlttal, ugye? Hát
így van, esélyesek vagyunk benne, jó eredményeink vannak, és mégis.
Így van. Van-e közlekedési hírünk, bármi M7-es ért környékén, tudunk-e valamit?
Kérdezi saját magától, majd válaszol is rá a műsorvezető, hogy...
Olyan vagyok, mint Csárnus Imet. Mi a bánat van, Fehérvár felé 20-szal megyünk, ha valaki tudja, akkor küldje el nekünk. Budakeszi Budapest felé elesett, az M7-es ért környékéről pedig várunk infót, jó? Küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet. Köszönjük szépen!
A közlekedési hírek támogatója netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál.
Mikor lesz valami játék újra a műsor végén? Gyerekek, lesz, jövő héten nem tele leszünk játékokkal. Tele leszünk nyereményekkel, indul a roadshow sajnos nem élőben, száguldó riportele, helyi játékokkal, nagyvárosokkal, figyeljen mindenki, aki ott van ezekben a városokban, figyeljen mindenki, aki érintett lehet, Eger, Debrecen, Békés Csaba, Pécs, Győr, ugye ez a városok viadala, hogy ez miről szól, hogy milyen játékok lesznek, mindent mondunk, minden
hát
esetre.
Hát csak csigázásképpen a nyereményeket, az csak így egy kicsit lógassuk meg, hát be, az nagyon jó.
Van egyszer, ugye egy mizójátékunk, az napi 100 000 forintos nyeremény lesz.
Van egy
légkondis játékunk, ugye, amire a játék az egy légkondicionáló beszereléssel együtt, kültéri-beltéri egység, nagyon profi kis cucc. És van egy Shell játékunk, ahol meg 100 000 Shell Club Smart pontot lehet nyerni.
Amit gyakorlatilag bármire vásárolhatsz, sokkal is, vagy eltankolhatod.
Óriási jó.
Így van. Száguldó riporterünk lesz majd az adott városokban sajnos gyülekezni, lemenni még ugye nem nagyon tudunk, és a városok játékosainak különböző kis könnyed, laza, vicces feladatokat kell végrehajtani, hogy egy kicsit úgy érezik, hogy ott vagyunk, mondjuk, hogy melyik városban vagyunk, igen, reggel, hol bocsátjuk föl a Shell hőlégballont, aki látja, az majd lefotózza nekünk.
Igen,
elmondjuk,
ez picit félreérthető volt, ez egy virtuális kitelepülés a részünkről legalábbis, de mindig lesz ott, igen, valaki az adott városban, egy száguldó riport.
Miért, már összepakoltál?
Nem.
De ha gondolod, lemehet. Csak
nem, de hogy aki nem nyer a városok közül, az úgy, igen, benne van.
Srácok, itt vagytok?
Itt állok.
Itt vagyok Egerben.
Jajaj.
Van védettségi kártyám. Itt vagyok a jacuzzi Pécsen.
Igen, sehol senki, és a jacuzzi is le van engedve. Szóval aki, amelyik város nyer, az ugye majd oda megyünk először szeptemberben, még a negyedik hullám előtt közvetlenül.
Na, most miért? Nem lesz zárás.
Ez olyan szomorú lenne.
Tessék?
Nem lesz zárás, ne mondd.
Ja, nem, a hullám az nem megy elő a zárásra.
Ja.
A hullám az csak hullám. Lesz belőle a zárás, az október elejére fog kiderülni. Na, érdem, füvet nyírnak gyerekek, ez a helyzet. Oké, nem túl pénteki téma, nem túl pénteki 9 óra utáni téma, de van egy leszervezett interjúunk, és akkor viszont nem akarjuk dobni. Tudjuk, hogy pénteken mi egy kicsit lazább dolgokkal szoktunk foglalkozni. Viszont nyilván, aki szereti a külpolitikát, és aki érdeklődik, és olvassa híreket, az tudja, hogy azért hát ott az a gázai övezet környékén Izrael, Hamas, palesztinok megint egy ilyen forrongó teknővé vált az egész, sosincs ott nyugi. Azért azt tudjuk. Nyugi. De találtunk egy hallgatót, és innentől ez érdekes a dolog, aki 30 éve Tel Avivban él, uh-huh. és baromira érdekel bennünket, hogy milyen egy ilyen élethelyzet, amikor belülről. Szólnak a rakéták, óvóhelyre mész, tudjuk, hogy azért az izraeli légelhárítás milyen is, hogy mennyire professzionális, de hogy azért ott élni egy ilyen övezetben, forrongva, háború, most éppen a gázai övezet lerohanása van célkeresztben. Hát ugye tudjuk, hogy az egy óriási konfliktus forrás, ott a Közel-Kelet, tudjuk, hogy ott naponta történik valami, esetre hát eszkalálódni látszik most megint az izraeliek palesztiniak háborúja. Civil áldozatok mind a két Igen. oldalon, folyamatos robbantások, a Hamas lövi Izraelt, Izrael természetesen visszalő, de hogy ennek van ugye sokszor, és hát leginkább ez a fontos, egy civil oldala, Üzenem. Hogy az ártatlan lakosság, a gyerekek, a felnőttek, az ott élő civilek, mert hogy politikai vezetők ott ölik egymást, és közben zsidók, palesztinok, arabok, hát olyan szinten nehéz a felállás, és nem is tudom, hogy bármikor a világtörténelemben lesz-e majd erre megoldásképlet. Senki nem akar elmenni, uh-huh. elköltözni, mindenkinek fontos vallástörténetileg ez a hely nem is akarja föladni a saját otthonát, a saját
Senki
hazáját.
Nem saját hitatja ki saját magának, mert hogy több vallásnak, több világvallásnak is szent helye.
Igen, tehát egy óriási, óriási forrongővezet. Úgyhogy van egy hallgatónk, aki kint él 30 éve, és talán ezért is izgalmas, mert hogy sok katonai akció van a világban, de civil oldalról az ember nem mindig tud megszólaltatni valakit, hogy milyen egy ilyen helyzetben élni. Ráadásul az ország, a város minden szeretetével.
Egy ex-katonáról van szó, aki valószínűleg ezt a részét is vágja a dolgoknak, meg látja a dolgoknak, és elmondhatja azt is, hogy most ugye nem csak a rakétatámadásoktól kell félni, hanem ami eddig talán nem volt, vagy nem ilyen mértékben, hogy gyakorlatilag a szélsőségesek pro és kontra egyébként, tehát hogy itt mindenképpen el kell mondani, hogy ez itt palasztin oldalról is, meg zsidó oldalról is vannak olyan szélsőségesek, akik gyakorlatilag embereket támadnak meg az utcán, vagy molotov koktélos támadásokat hajtanak végre lakóházak ellen, és ez azért is nagyon szomorú, mert ezek az emberek, ezek hosszú időn keresztül azért tudtak békességben egymás mellett élni, viszont ezek az események egymás ellen hangolták őket.
Igen, igen. Na itt van velünk Laci, jó reggelt! Hello Laci, ciao, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok
szépen! Szia, köszönjük szépen!
Ébredtünk sajnos Tel Avivben egy újabb olyan reggelre, hogy nem túl szimpatikusak a hírek. Egész éjszaka az ártatlan lakosságot újra lőtték házából, a gázai övezetből, mint már az elmúlt 5 napban, végül csak 4 éjszaka. Úgyhogy feszült a helyzet. Nagyon közel tartózkodunk a védett szobákhoz, az óvóhelyekhez. Egy újabb füstös napnak nézünk eléje.
Ezt hogy kell elképzelni, Laci? Te ugye 30 éve Tel Avivban élsz, felvezettünk. Minden lakáshoz, Igen. minden házhoz tartozik egy óvóhely, ahol egyszerűen csak megszólalnak a szirénák, és nektek oda menni kell ilyenkor?
Nézd, ez nem pontosan így van. Az újabb építésű lakásoknál igen, már létezik. Ezt úgy hívják magyarul, hogy védett szoba. De hogyha véletlen nincsen, akkor ki kell menni a lépcsőházba, ami ugye természetesen betonfalakkal van körbevéve. És ezek az erősségű rakéták, amiket lőnek ide a gázai övezetből, ezt nem tudják átlőni. Tehát ezek nem annyira, ezek erős rakéták, de nem annyira erős, hogy egy ilyen 30-40 centis betonfalat átvigyen. Itt a központban körülbelül 40-45 másodpercünk van arra, hogy elérjük ezt a védett helyet. Minél közelebb vagy a gázai övezethez, mármint a határhoz, annál rövidebb ez az idő. Értem ez alatt, hogy például Szderot, az egész ázai csík, ami ott van közvetlenül a határ mellett, azoknak kevesebb, mint 10 másodpercük van beérni a védett helyre.
30 éve kint élsz, ugye?
Több mint 30, igen.
Meg lehet ezt szokni, hogy az egyszer csak éjjel-kettő, akkor megszólal a sziréna, is menni kell? Hozzászokik-e ez az ember? Elindul egy várállítás, hogy oké, megyünk, megint szól.
Nézd, az emberek, Izrael egy háborús ország és egy katonai ország. Itt a fegyver jelen van a mindennapunkban, itt a lányok, a fiúk, itt mindenki volt katona. Valahol minden családban valami kis érintkezése van a katonasággal. Nem azt mondom, hogy meg lehet szokni, ez nem könnyű. Csak képzeld el, hogy tegnap éjszaka 3 órakor a szirénára rohansz be a szobába, és akkor utána mit tudsz, vissza tudsz feküdni? Nem. Nézed a televíziót, a szörnyűbb néz szörnyűbb híreket. Szóval válaszom, hogy megszokni nem lehet. Mindenki várja a végét, és majd látjuk. Megszokni ezt nem lehet sajnos.
Volt egyébként az elmúlt 30 évben ennyire szélsőséges a helyzet?
Nem. Nem. Nézd, én mondok neked néhány számot, ami a legfrissebb számok ma reggel. Több mint 1500 rakétát lőtt ide a Hamas és a dzsihád. Ilyen példa nem volt. Na most van nekik egy nagyon-nagyon nagy ők azt mondták, fitoktatásként közölték, hogy 15 ezer rakétájuk van. Nagyon egyszerű számítás, még csak a 10%-nál vagyunk, mert ők azt nem vették be a számításba, hogy most a visszacsapás, ugyanis természetesen, mint sajnos mindig, ezt nem mi kezdeményeztük szintén ezeket a hadműveleteket, és mi védelmi megtorló akciókat hajtunk végre. És az pontosan a mostani éjszaka, tehát már a viradó arra egy példátlan hatalmas nagy hadművelete volt Izraelnek a gázai övezetben, 160 repülő, 450 bombát dobott rájuk 40 perc alatt. Kihangsúlyozom, nagyon fontos tudni, hogy nem polgári célokra.
Hát de mindig van polgári áldozat. Tehát az ember
ugye arra is törekednek, hogy polgári lakóhelyre tegyék a rakétákat.
Erre volt sajnos példa, én nem vagyok szélsőséges, én személy szerint nagyon békeszerető ember vagyok, és békére törekszek is, nekem mindenki, nekem van nagyon sok arab barátom, nekem senkivel semmi bajom, az állapottal van a bajom.
Hát,
az ő harcstílusuk, ez övön aluli. Amikor egy óvoda van az alsó szinten, és az első emeletre berakják a fegyverárzenált, ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz lekezelni.
Mit csinálsz kint? Hogy kint élsz 30 éve? Mi a foglalkozásod? Mit csinálsz?
Én étteremmel foglalkozom. Én majdnem 35 éve itt vagyok már.
35 éve vagy kint.
És ez a fajta élet, ez most működik? Tehát az éttermed egyébként nyitva van, beülnek a vendégek, ha szól a szirén, akkor
nyugsoljában? Nem. Nézd, egyrészt igen, de nagyon sokan lemondják a rendeléseket. Hát gondolj bele, hogy kisgyerekkel például inkább azt választják az emberek, hogy otthon maradjanak, ahol ott van a biztos szoba mellette, mint éppen az utcán kapja el az autóbuszba, az autóba, azt nem tudhatod. Az lehet, hogy egy perc múlva szól a rakéta, lehet, hogy egy nap múlva.
De hát a vaskupola az működik, nem Izraelnél? Hát azt mondják, hogy olyan légelhárító rendszerük van, mint senkinek szinte.
Ide néz, a vaskupola az a világ egyik legnagyobb találmánya. Én 97%-os neki a eredményei, annyira lelő mindent. Akkor téved, amikor akkora mennyiség jön egyszerre, hogy fizikai képtelenség.
Tehát ja, lehetetlen. Aha.
De egyébként 97%-os neki a sikere, és hát nem is tudom, hogy Izrael állama már nem létezne ez a dolog nélkül. Ez a vaskupola, ez csodálatos. Ez megnyugtat minket, amennyire megnyugtathat, és ez véd minket.
Hogy néz ki egy óvóhelyre menetel? Az ember bemegy, van villany, ott ülnek a gyerekek, sírnak, beszélgetnek, nyugodtak, hozzászoktak, víz van lent, mennyi időt kell lent lenni, mit csináltok lent?
Figyelj, nagyon-nagyon kevés a hisztériás ember, ami természetesen joggal hisztériás, de nem. Szóval annyira azért ez nem új az izraelieknek. Igen, körülbelül ez, amit mondasz, bemegy, és általában, ha nem duplázódik a légiriadó, akkor körülbelül 10 percet vagy bent. Ez nem tart továbbig, mint 2 perc, 1 perc, 2 perc általában egy riadó, de előírják, hogy bent kell maradni 10 percig, ugyanis amikor a vaskupola szétlövi az ellenséges rakétát, akkor a szilánkok még potyognak mindenfelé, és kárt tudnak okozni. Egy ilyentől halt meg egy ember például a néhány halottunk közül.
És akkor ezt többször is átéritek mondjuk 24 óra alatt, tehát ez történt ugyanúgy, mint délelőtt 10-kor, hajnal 3-kor is.
Pontosan. Tegnap előtt például itt Tel Avivban 3-9-kor először megszólalt az első sziréna, berohantunk a biztonsági szobába, még ki se tettük a lábunkat, újra vissza. Megint kijöttünk, megint vissza, ez egy olyan 20 percen át ez a oda-vissza dolog ment, aztán végre lebírtunk pihenni, hajnal 3-kor újra kezdődött. Tehát ennek nincs, azt tudni kell, hogy az araboknál a Ramadánnak most van a vége, és ők szinte játszanak velünk éjszakánként, meg plusz az is hozzájárul, hogy éjszaka a kilövő álláspontokat, amik ahonnan ők kilőnek, éjszaka sokkal nehezebb bemérnünk. Tehát nappal, hogyha ők kijönnek, akkor drónokról, műholdi fölvételekről, stb. Be tudjuk őket gyorsabban mérni, és ártalmatlanná tenni őket. Éjszaka sokkal-sokkal nehezebb.
És akkor az ember fölmegy, megnézi, hogy eltalálták-e a házat, ha eltalálták, kijavítja, él benne tovább, ott hagyja, látja, hogy egyben van.
Nem hagyja el. Most tényleg nagyon-nagyon nagy anyagi károk is keletkeztek. Már eddig vannak itt Izraelben, főleg hangsúlyozom a déli ország részben, egyenes találatok be Askelonba, Sderotba, bele a házakba. Nézd, általában közös segítséggel, állami támogatással felújítják a házat, és folytatják is szerény életüket.
De például miért nem jössz el ide erről a területről? Nyilván 35 éve ott, érsz, ott van egy kicsit a hazád, értelek, de hát egy ilyen veszélyhez...
Ennyi erővel mindenki elhagyná az országot. Izrael bevándorló ország, itt mindenki vagy Amerikából jött, vagy Ausztriából jött, senki nem hagyja el az országot. Védjük az országot, ennek vége fog lenni valamikor. Meg fog nyugodni a helyzet, és nézd, egy szép országban élünk, semmi okunk rá, hogy elhagyjuk.
Hát de ezek időszakosak sajnos, ezek a békék, annyi minden találkozik. Igen, ott tudod, olyan nehéz most történelemmel, múlttal, hát mikor lesz itt valódi béke?
Valódi béke, ezt nem tudni. Van, aki azt mondja, hogy majd csak lesz egyszer, van, aki azt mondja, hogy soha nem lesz. Én azt mondom, hogy az ő oldalukon is az egyszerű emberek minimum annyira szeretnék a békét, mint én. Mindenhol vannak sajnos a fanatisták. Önállók egy kicsit fanatistábbak, mint az átlag.
Hát hogy ne, sőt, hát vannak olyan települések, ahol egymás mellett él a zsidó, arab átjár, beszél, szeretik egymást, kapcsolat van, szóval, hogy ez egy...
Igen? Én dolgoztam együtt arabokkal, nagyon kedvesek, semmi problémám nem volt. A futárvállalatoknak szinte az összes kiszállítójuk arabok, egyik kedvesebb, mint a másik. Semmi baj a sima átlag emberrel. Ugyanúgy szeretné a békét, mint te, én egy minden normál ember. De mostan itt van például, amikor már elkezdenek egy kicsit is beszélni a tűzszünetről, vagy hogy mikor lesz ennek vége. Hangsúlyozom neked, a déli lakosság, aki a legnagyobb tüzet kapja ma, aki a legnagyobb veszélyben van, ő nem akarja egyelőre a tűzszünetet. Ő azt mondja, hogy inkább folytassuk a megtorló támadásokat, és az alapjaikat tegyük úgy ártatlanná, hogy sok-sok-sok éven át mosolygós békébe éljünk.
Hát és mindenhol civil áldozatok, és mindenhol vesztesség, és mindenhol harag, és mindenhol düh, és elkeseredettség, szomorúság, érintettség, szóval, hogy azért ebben egy ember legyen a talpán, aki ide békét tud hozni, nem is tudom, hogy valójában mi tudna. De hogy amit a Feri kérdezett, hogy ugyanakkor az élet üzemel? Tehát nyitok, mentek, piac van, vásárlás, hát el kell látni dolgokat.
Igen, de csak korlátozva. Nagyon sok étterem menjük ki, és este bezárunk 6 órakor, jövünk haza, tized része a gépkocsi forgalomnak, az iskolák be vannak zárva, ezáltal ugye természetesen akkor főleg, ahol kisgyerek van, a szülők otthon vannak a munkából. Tehát a gazdaság mondjuk úgy, hogy ha százalékos arányban akarom neked mondani, akkor maximum 20-30%-osan üzemel. Vagyunk bénítva, ez nem...
Hogyha egy ilyen támadás esetén nem otthon vagy nem munkahelyen, ahol tudod, hogy hol van az óvóhely, hanem az utcán közlekedsz A-ból B-be, és akkor megszólal a sziréna, akkor te bekopoghatsz valahova, hogy kérem engedjenek be, mert vészhelyzet?
Nem kell bekopognod, hanem kinyitják neked az ajtót, ha tudják, de nincs rá hangsúlyozom, ez a néhány másodperc, ez nem elég. Az itteni emberek tisztában vannak azzal a veszélyhelyzettel, és akarva akaratlanul mégy az utcán, akkor oda nézed, hogy tudod, milyen irányba van, be vagy tájolva déli irányba, ugye onnan jönnek a rakéták. Akkor bemégy egy kapuajba, tehát egy ilyen lépcsőházba, vagy ha véletlen nincs, ez meg van pontosan, ki van adva a szigorú utasítások, hogyha azt betartják az emberek, akkor csökken nekik az életveszélyük. Értem ez alatt, amit kérdeztél, hogy bemégy akkor egy ilyen lépcsőházba. Ha nincs lépcsőház, lehet, hogy például a tengerparton, akkor lehasalsz, a kezedet a fejedre teszed. Ha kocsival megy, akkor kiszállsz, stb. Ha vonaton vagy például, akkor az előírás, az a parancs, hogy le kell bújni az ülés alá.
De gyakorlatilag egy rettegésbe éltek az életet,
egy ilyen védelmi helyet kell találnod.
Tehát rettegésben élitek az életeteket, vagy nem a rettegés, hogy
jó szó.
De hogy állandóan erre vagy fölkészülve.
Igen, fel vagy elkészülve. De aztán fölállsz és mész tovább, és próbálod élni, és normálisan csinálni az életet.
Meg egész történelme eddig erről szól.
Igen.
Igen, csak tudjátok, mivel Izrael államáról beszélünk, és sajnos több esetben történt ez már az országban, ugye az elmúlt években jó néhányszor, ez egy hihetetlen dolog, hogyha első napon kimondják a tűzszünetet, első nap este az éttermek, kávéházak tele vannak, mintha nem is történt volna semmi. Tehát ezt nem úgy kell fölfogni, hogy utána traumába fog neked élni az egész ország. Ezt valahogy Izrael állama, és ez jónak tekintem én, már megszokta és megedződött az idővel.
Én olyan annyira szeretnék már oda, olyan régóta elmenni. Most megint egy kicsit el kell napolom, de én úgy szeretnék oda legalább egy hétre elmenni, igen, megnézni minden fontos helyet, szent helyet, körbe menni, olyan sok nagyon, fontos nagyon dolog van ott.
Egy csodálatos ország, nagyon jó klímával, időjárással, nagyon-nagyon-nagyon szép, minden vallásnak fontos épületekkel, területekkel, gyönyörű tengerparttal, az én véleményem szerint kőbályosan kedves emberekkel. Nézd, ha már a mai napon miről is kell még azért mondani valamit, a koronában nagyon jól állunk, tehát már pont most jöttek volna már a turisták.
Most, igen, nyitottatok volna, persze, magas az átoltottság.
Hát. Minden, itt már nincs az utcán maszk, már szó volt róla, hogy az áthelyeken sincs maszk, vannak futballmeccsek és a többi, és akkor sajnos bejött ez a nagyon kellemetlen hadművelet.
Hát nagyon köszönjük, hogy elmondtad, pontosan ez érdekelt minket ennek a civil oldala, mert a háborús részét látjuk, olvassuk, de hogy valaki ezt így megmutassa nekünk, hogy ti ott mit öltek át, ez egészen, egészen ritka, nagyon érdekes. Ott lehet, hogy még valamikor megcsörgetnénk, Laci, azért ezt így nagyon érdekes hallani.
Nekem is kellemes volt a beszélgetés veletek, és ha nem is beszélünk, amikor Izraelbe jártok, akkor majd folytatjuk személyesen.
Úgy van.
De lehet, hogyha egyszer nekem sikerül eljutni, akkor megkereslek, hogy egy szakavatott ember vigyen körbe. Nagyon szépen köszönjük, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen.
Vigyázzunk magatok, minden jót kívánok nektek.
Köszönjük szépen Segev Lászlónak, aki 30 éve. Izraelben nem ilyen helyes pali, nem?
Igen.
Szimpatikus. Azért le a kalappa. És hogy valójában tényleg hozzászok. Szólnak a szirénák, bemész, megcsed, fölkezd, és próbálsz normálisan élni. És hogy mit mondasz a gyereknek? Valószínűleg beleszocializálódik, nem?
Igen, hogy kicsim, megszokja, az van, ha szól a sziréna, akkor
szól a sziréna, mész, és utána fölkelsz, és mész tovább.
Nyilván, hogyha a másik oldalt is meg tudjuk valamilyen formában szólaltatni, az is érdekes lenne.
Hogyne, persze, hát ennek a beszélgetésnek sem az igazságtétel, sem az állásfoglalás, semmi nem célja. Egy civil ember, aki elmondja, hogy mit jelent, valószínűleg pontosan ugyanezt élik át a másik oldalon. Személyes veszteségekkel, családi veszteséggel, úgy, hogy aztán a civil a civilre nem haragszik. Elmondta ő is a fanatikusokkal, meg sokszor a politikai vezetőkkel, a területfoglalással, a hatalomvágyjal, és ezzel van. Hát ez egy hosszú évszázadok óta tartó történet. Itt a civilek a legtöbbször a legártatlanabbak. Ők aztán nem akarnak háborúzni.
Átlagos zsidó ugyanúgy tud élni ott egy átlagos palesztinod. Az egyik lakásban, másik
üzletelnek, összekötik őket, egy csomó kereskedelmi dolog. Persze, hát falvak vannak egymás mellett.
Senkinek nem jó ez a
helyzet. Igen, de nagyon érdekes volt ezt hallani. Na jövünk mindjárt, 9:30 van, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Na itt vagyunk, 9:45 lesz, pontosan 4 perc múlva. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Hát Walter Attila átvette a vezetést a Giro d'Italián.
Igen, hurrá, szép dolog, megtartod.
Óriási dolog, Lantos András, az Eurosport kommentátorra beszélgető. Már kiderült, hogy 2 bringa szakértő velünk, itt nem is kellett volna, András jókat mondott, de hát igazából ezt is nagyon vágjátok ezt a témát. Kenny Weiss, úgy mondhatnám, Kenny Weissok
vagytok.
Kenny Weissok vagytok.
Kenny Twice.
Kenny Twice, így van. De ez óriási dolog, hogy egy magyar srác ma ott teker rózsaszín trikóban.
Ez maga a sport.
És nem is tudjuk, hogy melyiket irigyled jobban. Igen. Az élentekerést vagy a trikót.
Ez olyan, mint amikor én tekerek a Pride-on, rózsaszín trikóban.
Igen.
Csak egy kicsit komolyabb sportteljesítménnyel.
És egy picit gyorsabban, mert rengeteg kopaszoran utánlad.
Az a doping.
Ugyanúgy tekerek, ugyanolyan rövid rózsaszín pólóban vagyok. Csak 100 kopasz üldöz. És felhívtuk Győrváros polgármesterét, aki egy kakassal megy át az átadásokra, és a kakas, a saját születésű, saját idomított kakas átharapja, letépi a nemzeti színű szalagot. Hát gyönyörű a történet. Dézsi Csaba elmondta nekünk, hogy nevelte a kis kakaskáját, hogy ilyen kis okos lett. A Polgi egyébként azt kell, hogy mondjuk gyerekek jó arc. Azért, akit meg lehet süvegelni, süvegeljünk meg.
Kellemes nagyon meglepetés
volt. Kellemes meglepetés. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szerettünk vele beszélgetni. Pihe a kakas, és az ő történetét mondta el nekünk. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai.
Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
András, mondj egy-két számot csak, hogy értsük, tök laikus vagyok. Mennyitek ennek egy nap, és mennyitek ennek összesen? Tudom, hogy tök basic kérdés, hogy értse az ember, hogy tényleg én tekerek egy fél velence kört, és utána fél napig hidratálok. Igen.
Mert ez úgy néz ki, hogy a napi szakaszok azok mondjuk olyan 160 és 200 között ingadoznak. Az ösztáv az egy olyan 3000 pár száz kilométer, amit megtesznek a 3 hét alatt, és mondjuk egy nehéz szakaszon van 3000 és 4000 szint, tehát ennyi méter esnek meg fölfele.
Tehát az olyan, mintha mondjuk minden nap letekernél a Tiszatóra, és közben lenne négy kékes.
Igen, csak közben valaki nyomná fölfele a földet előtted. Igen.
Jézus, és hát még a tempóról se feledkezzünk meg, hogy mi az átlagsebesség egy ilyen versenyen. Mert
amit mondjuk egyenesen abszolút mennek, tehát egyenesben, viszintesben.
Nem. Most azt képzeld el, hogy egy átlag sík szakaszon mennek mondjuk 45-ös tempót, 44-45-öt, de például amikor volt időfutam a legelején, amikor egyenként mennek, ott a győztes az majdnem 60-as átlagot, mert 59 valamennyi volt.
Jézus Isten. Ezt ma egyedül egy 30-as táblánál tudom megcsinálni. Elképesztett. Ez ebben igazából nem is érti. Aki bringázik, és azt nagyjából átél egy komolyabb emelkedő, hogy az milyen. De hogy ezek hegyre föl, hegyre le. Figyelj, amikor belekapaszkodnak az autóba, akkor kicsit meghúzatják magukat? Kérdezek ilyen kicsit. Igen. Akkor lehetünk egy kulacs, átad valamit, öltözik.
Mire gond?
Hogy van egy ilyen picit, látom, hogy vesz némi lendületet. Nyilván az a 200 kilométeren, az a másfél kilométer nem olyan sok, de hogy látom, hogy úgy, mintha az autó úgy érkezne, hogy eddig gyere, bébi, fogjál meg. Egy picit megfoghatják.
Pontosan, figyelj, kitaláltak erre az angolok már egy tök jó kifejezést, ez a ragacsos kulacs, mert ezt úgy csinálják, hogy kinyújtja a kulacsot a csapatvezető, te meg megfogod, és jaj, nem tudod elengedni. Tehát úgy szeretnél, te nem tudod, és közben véletlenül a gázt is pont megnyomja a főnök, igen, és akkor egy kicsikét meghúznak, ezt egy pár másodpercig engedik, a túlzásba viszed, akkor hátulról a zsűrikocsi megdob valamit.
Ez az innék még neved el.
Jaj, add vissza, nem, inkább maradjon nálam.
És ők honnan tudják, hogy ki mennyire van elől, és mikor kell indítani, hogy hol van a boly, nekik van fülesük, vagy nekik súgnak, vagy oda megy a passzattal a csáv, és azt mondja, hogy gyere, mert Pantani nagyon elől van, vagy akkor most a magyar srác, vagy ők bolyba mennek is dumálnak rádióval?
Igen, van rádiójuk, meg hát azért ezek okos gyerekek, tehát régen, amikor nem volt rádió, megtanulták, hogy figyelni kell, hogy ki van elől, hányan vannak elől, rádióznak is, és egyébként pont ebből szokott lenni kisebb versenyeken a buli, mikor nincs rádió, és elfelejtik a számolást, és kiderül, hogy valaki még elől volt. És megnyeri a szakaszt ő, majd utána jön mögött a második, és ünnepel, hogy én vagyok a győztes, mert nem tudta, hogy előtte még volt valaki, egy párszor azért ilyen előfordul, de alapvetően a rádió mondják neki, hiába tartják ezt egyéni sportnak, vannak ugye csapattársak, és általában az egész csapat egy valakiért dolgozik, és akkor mennek hátra neki kulacsért, felveszik helyette a zsákot, hogy ne őt rántsa le a segítő, ha beleakad a kezébe. Azt várom nagyon ma, hogy a csapat megígérte, hogy Attit így fogják védeni. Tehát valószínűleg a komplett fehér sor föl fog állni a rózsaszín Atti elé, úgyhogy egész jól fog.
Az mit jelent, hogy elé, hogy akkor neki könnyebb tekerni?
Szélárnyékba fog tekerni.
És akkor ki fogja a hátulról jövőket? Miért nem azt lassítják? Én azt csinálnám.
Azt az eldobott kulacsokkal.
Attika, menj, én meg fölállok így egy ilyen hadrendbe. Attika
Feri
mögé.
Mondja, egy fél kilós kulacsot.
Hát én szerintem az előmenő is tud egy kicsit lassítani, nem? Vagy az nem lehet? Vagy akkor egyszer csak megelőzni?
Olyat is lehet egyébként egy picit is zavarni, amikor a többiek próbálják húzni a tempót, és hogy picit beállsz elé, kicsit lassítasz, csak akkor lehet, hogy megrúgnak, vagy elküldenek az anyádba, tehát azért ezek van egy való gyerekek.
Mekkora álló, hogy egy 22 éves gyereked ezt nézed, ezen nősz föl, látod a trikókat, tudod, és egyszer csak ma te ott vagy, abba a trikóba, amikor 6 éves korod óta az idoljaid nézed, és ma megkapod ezt a trikót, kisétálsz, és ott van rajtad egy rózsaszín trikó. És ezt tudjuk, hogy ez nekik ez mit jelent, ez mint egy mese olyan.
A legfontosabb ember vagy a mezőnyben, abban a pillanatban.
És egy helikopteres résznél látják, hogy ott van most egy magyar csávó, hát aki
a
rózsaszín trikóval.
Szerintem be is aludt.
Ebben is aludni? Hát ki tudja, hogy lesz-e még rajta, vagy egyáltalán. De hát ez nem is egy pályafutás vége, de egy olyan karrier, amit ha ez megvan, igazából megvagy.
Történelmet írt. Kétszer is.
Olaszországban az ő nevét soha a büdös életben nem fogják elfelejteni.
Én a tiszteletére lehet, hogy este tekerek egy Lőrinc ócsát.
Győri állatkertben átadtak egy új fejlesztést, ugyanis a polgármester egy kakassal ad át mindent. Érted? Bármilyen fejlesztés, bármit adnak át a városban, visz egy kakast, leteszi, elmondja a beszédet, megszólal, ez a zene, mutatom nektek. A kakas felmegy az emelvényre. Felmegy az emelvényre, csak zsúl, ott van, felmegy az emelvényre. Pihen, Győri kakas, oda megy a nemzeti színű kis szalaghoz, amit átvágáskor, vagy amit átadáskor át kell vágni. Nem látjátok a videót, mert ez csak egy fotó, TikTok videó van. És a csőrével átadja, és megtapsolják. Bármit adnak át Győrbe, a kakas adja át. Ezt a polgi idomította, mert nem mondjátok, hogy nem csörgünk. Én láttam egy-két ilyen átadásos beszédet. Ha egyébként kettőt kukorékkal a kakas, sokkal értelmesebb dolgokat tud mondani.
Kedves, hogy megéltek! Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy létszámban gyűltek egybe önök.
A te kakasod, tényleg?
Igen, a sztori az, hogy a Covid első hullámában ugye a feleségemmel karanténba kerültünk 2 hétre, és hát gondolkozott azon, hogy mit csináljon, és akkor rendelt egy kertetőgépet, hozatott faluról tojásokat, és az első tojásból a pihe kelt ki a kakas. Megvannak a fényképek, egyébként dokumentáltuk a különböző korokat, és amikor már megnőtt, akkor meghagytunk mellette 3 tyúkot, és egy kis kertetet csináltunk, nem sem kicsit itt a kertben. Le van kövezve a kert, ennek ezért nem a legjobb körülmények egy kakas számára, úgyhogy végig is igazgatóval, az állatkert igazgatójával megállapodtunk, hogy beadjuk az állatkertbe, és ő lesz a város kakasa, hiszen nyilván tudjátok azt, hogy Győr városának kakasa jelképe.
Hogy? Hát ez mondjuk a török hódoltsághoz kapcsolódik, ugye? Ez egy ilyen mendemonda.
1598, amikor kiűztük a törököt a győri várból.
Volt egy acélkakas a vár tetején.
A vaskakas megszólalt, vaskakas. És a török azt mondta, majd ha a vaskakas megszólal, akkor hagyják le a győri várat. Ez a legenda, és ez a jelkép a kakas, és nagyon érdekes egyébként, amit valószínűleg nem tudtok, hogy 1598-ban a másik Rudolf császár ennek a győzelmnek a tiszteletére elrendelte, hogy Győr kereszteket kell állítani, és elmentünk egy 4 napos túrára, bejártuk Ausztriának egy részét, Felső Ausztriát, és 31 darab Győr keresztet találtunk, amiben a mai napig bele van vésve Győr város neve. Mint ahogy mondjuk a Diadalívnél Párizsban Győr neve, hogy győztes csata, itt pedig Rudolf császár rendelete értelmében hálát adnak a Jóistennek, hogy Győr várát visszafoglaltuk a töröktől.
Hát igen, és a menne mondta, vagy a legenda szerint ugye ott egy várban dolgozó inas, vagy katona, vagy valaki kukorékolt
igen,
igazából, ugye?
Kukorékolt
igen, tehát nem is igen, egy acélkakas nem tud megszólalni.
Nagyon szép ez a mondat, de azért kellett hozzá egy petárda is, amivel a várkaput berobbantották, ami egyébként mind a mai napig meg is tekinthető a győri kazamatákban.
Akkor ti sok mindent tudtok Győrről, de hát ugye 750 éves város elválásunk, tehát a királyi várossá válásunk, ami azért pont nagyon fontos egyébként, mert onnantól kezdve szedhetünk adót, úgyhogy nincs önálló.
Hát és azért azt tudjuk, hogy az milyen fontos polgármester. Hogy idomítasz be egy kakas, hogy menjél oda pihe, és szeti otthon próbálgattátok, kifeszítettetek egy szalagot a feleséged, de kajával oda csaltátok, kapjon bele, hogy lehet erre, mert nem egy okos állat azért.
Minden állat tanítható valamilyen szinten, a papagájok nagyon okosak. Tehát például nálam a Sári, az egy gyártó papagáj, ő fütyüli a füst a visszeletet, a Deep Purple-től.
Otthon vagy, kérlek!
Nem hiszem el, hogy a papagáj ez Deep Purple-t fütyül, Jézus Mária.
A Rammsteintől, és utána folytatja úrsi
ne szórakozz, ne! A Rammstein a Rammsteintől?
Ne csináld.
Igen. És úgy van, hogyha elkezdi fütyülni, abba hagyom, folytatom, abba hagyom, és ott folytatja. És van egy sztori ezzel is, hogy ilyen zsírán a Deep Purple-nek, és én azt szoktam, hogy fényképezkedek ilyen énekesekkel, sztárokkal, tehát rockstárokkal, ez az egyik hobbim, és a Deep Purple tagjával nagyon sok emberrel van már fényképen közös, de az ilyen zsírán nem volt. És amikor itt volt nemrégen 2 éve Budapesten, akkor próbáltam levelezni vele, hogy hadd fotózkodjak vele, hiszen már a minden díjtesen megy oda, csak a többiek. És azt írták, hogy nem, elküldtem az összes dipöltös fotomat, hogy már csak vele nincs, akkor sem. Mondom, akkor ezt mutassák meg neki, és elküldtem, hogy a Sári fütyül a füst a visszfelettet, azt mondta, ezzel a palival akarok találkozni.
Te nagy vagy!
Istenem, és tudom, még valahova fejlődnöm, nem megy el a meet and greetre. Ott az egész zenekar, és azt mondja, hogy nem megyek el,
csak én nem fog.
A Rádió Egyen!
Na gyerekek, hívjuk akkor a naphallgatóját, és elköszönünk, csodálatos esős hétvégébe beleszaladunk.
Kevés eső, egyre kevesebbet mutat, kicsi záporok.
Ebben a pillanatban néztem rá a telefonomra.
Ne nézz rá, kicsi jó. Záporok. Kicsi.
Nem nézek rá, igen. Ma még jó, holnap jó, vasárnap szakad. De nem baj. Na, akkor majd otthon vagyunk.
Persze.
A Fauda című sorozatot meg akarom nézni, nagyon sokan elküldték, erről szól, amiről sokan beszéltünk. A Fauda, ugye a palesztin zsidó.
Balázsék?
Hogy hívnak? Hello!
Sziasztok, Krisztián vagyok, Miskolcra.
Krisztián, a Miskolcra hallgatsz bennünket, hát ott kiválóan szólunk. Írtál igen. Nekünk SMS-t, és azt írtad nekünk, a hatoltásra beoltott pasi azóta látja a vírusokat, mint Neo a Matrixot.
Igen, vizuális igen. Típusok vagyunk, mi is láttuk szinte magunk előtt.
Igen, nagyon jó kis SMS volt, ugye beszéltünk arról a Vas megyei férfiről, a Szombathelyről, aki megirigyelve az olasz nő sikerét 6 darab Pfizer oltást kapott. Azért le a kalappal. Mit csinálsz, Miskolcon, mit dolgozol?
Én a szimfonikus zenekar tagja vagyok.
Micsoda?
Na.
Tanítok. Mellette.
Jó, és milyen
fagottas vagyok.
Fagott, azt a mindenségét neki. Nagyon klassz. Van egy eredményed, megmutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj.
Az önnyereménye egy 20 000 forintos vásárlási utalvány az Atrium Fashion City, a divat fővárosa felajánlásával.
Na, mit szólsz hozzá?
Na?
Nagyon szuper, köszönöm.
De rendes vagy, ugye?
De meg is érdemelted.
Küldjük ezt neked, köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi, hogy hozzászóltál a műsorhoz. Csáó, jó hétvégét.
Sziasztok.
Köszönjük szépen, csáó, csáó.
Hello, hello,
hello, hello. Mi a recept?
A Walter Attila olasz csodája ihlette meg a mai recept, mert hogy nyokki van. Egy házi nyokkit készítettem, mert ezt egyébként meg lehet venni félkészen, akkor csak ki kell főzni, és mondjuk a szósz mártás megcsinálod hozzá. De hát mondom, ilyen gyönyörű győzelem, érted, ilyen vezető kerékpározás. Uh-huh. Olaszországban csináljunk mi is nyokkit. Jó. Spenótos gorgonzolás. Mi van, mit akarsz még most?
El akarom mondani azok,
hogy rakhattál volna rá, hogy picit stílusosabb legyen egy kis...
Piros-fehér zöldet biciklist.
Vörös és zöld pesztót.
Ja, hogy a csapat.
Mi? Egyrészt ez olasz, másrészt a magyar színek miatt.
Aha, de ez nem, ez,
a csapat az francia.
De mondd még háromszor, hogy nyokki.
Nyokki.
Hogy ne kelljen az étterembe asszalom, hogy szeretnék gnocchit kérni.
Úgy kezdtem a leírás. Nem gnocchi.
Hogy ne, kérek a gnocchit, és nem tagliatelle. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy... hogy hogyan kell kimondani a gnocchi. A gnocchi milyen szószban van a gnocchi. Megáll a kanál a kezembe, tudod, a gnocchi. És akkor elmondja a pincér, hogy a gnocchi az spenótos szószban van. Igen,
azt,
igen.
Azt viszünk neked.
Igen, és egy jó pár cinzánót.
Cinzánót. A Facebookunkon van fölint a recepte, a Balázsék Facebookján. Ott keressétek. Látod, de van benne zöld, a spenót, és ott egy kicsit piroslik is. Látod?
Jó, akkor meg is vagyunk.
Gyerekek, és ma mindenki drukkoljon Walter Attisnak, nézzetek bele a Giro d'Italiába, egy rózsaszínű pólósrácot keressetek, aki ma ott teker 100-150, nem tudom mennyit, szőrös tökű profi mellett, 22 évesen valóra váltva a legnagyobb álmát.
Semmi szőr nincsen a végelállás miatt.
Igen. A legnagyobb álmát ez a kis srác ez megcsinálta, amiről a legtöbben csak álmodnak, ma ő ott rózsaszín pólóban teker, mint hát tulajdonképpen a versenynek a vezetője és a legjobb. A jelen pillanatban. Hát ez egy óriási dolog, 22 évesen.
Soha nem volt a magyar kerékpársorozatnak ekkora sikere.
Igen.
Ebben a szakágban.
Igen. Csak aztán a társak benne lopakodjanak a szobájában, és esetleg megérne irigyeljék ezt a sikert. Na jól van, mit csináltok hétvégén?
Hó, nagyon jó hétvége lesz, mindenféle tekintetben.
Már előre tudod mindig? Mindig csak utána tudom elmondani, hogy
figyelj,
ma
megyek egy olyan cukrászdába, amit a figyelmemben ajánlottak, nincsen messze, viszont nagyon-nagyon jól néz ki a Facebook oldalok alapján. Találtam, illetve a figyelembe ajánlottak még egy új mászótermet Kőbányán, ahol még nem voltam, attól teljesen kikészültem. Az egyik kedvenc sorozatom a Netflixen ma folytatódik egy új évaddal.
Mi az? Mi a sorozat?
Ez a Szerelem Halál Robotok.
Tudom.
Nagyon-nagyon
néztem.
Zseniális szerintem, a második évadra nagyon ki vagyok hegyezve, aztán hát nyilván lesz egy kis kirándulás, még majd egy
Múni elmegy gyantázni.
Ez hát komolyan!
Nem, az majd a jövő héten. Hétfőn fog bekövetkezni, amikor ugye az 51. születésnapomat fogom megülni, és ez volt az egyik
kérésem.
Micsoda ajándék,
és mit hozol? Már tortát.
Mit hozol nekünk születésnapodra?
Magammal.
Hát akkor egy hétfőn üres bendővel jövök, hát mert persze. Akkor habzsid, az összes cukrászda itt fog könyörögni azért, hogy bemond. És hát a kegyeidet fogja keresni az összes cukrászda.
Nem azért tolom a szekereteket egész évben, hogy ne küldjetek semmit.
Kicsi sósat, ha csomagoltok mellé,
igen,
akkor
felkó is örül. Kevésbé vagyunk édesszájúak, egy kicsi sósat dobtok, annak a gyerek is örül.
Úgyhogy reggel hétkor nem kell cukorsokba fetrengeni, nem baj?
Annyi van, hogy egy picit rá akartok dobni, akkor nem kicsi sósat és kicsi édeset, hanem sok sósat és sok édeset küldetek.
Köszönjük előre is.
51 leszel haver csótány, de is.
51.
Kemény.
51.
Én
szar.
Ja. Ja, kemény.
Végre utolérsz.
Jó van, akkor hétfő habzsidőzsi. Jó van, akkor zabálunk hétfőn.
Én is így készülök.
Én már szombat estétől nem eszem.
Ne okozzatok csalódást, léci. Tudjátok a renomém.
Na, vigyázzatok magatokra, jövünk hétfőn. Szevasztó!
Sziasztok!
Ciao.
Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.